Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai műsor első felében a magyar labdarúgó válogatottal fogunk foglalkozni, hiszen kiderült, hogy mely együttesek ellen fog majd pályára lépni a csapat a németországi Európa-bajnokságon, hát mint ahogy azt már minden hallgató szerintem tudja, sorrendben Svájc, aztán a házigazda Németország, végül pedig Skócia vár Marco Rossi fiaira az EB csoportban, és itt van velünk a telefonvonalban Dénes Ferenc sportközgazdász. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok mindenkinek!
Nagyon sok véleményt lehetett olvasni a sorsolást követően, tényleg ettől volt tele a közösségi média, megszólaltak szakemberek, megszólaltak szurkolók, egyébként a szurkolók oldaláról egyfajta talán túlzott optimizmus is megfigyelhető, de hát ilyen a labdarúgó szurkoló élete. Először azt kérdezném öntől, hogy mire gondolt, amikor megkaptuk az ellenfeleket. Nagyon sok fórumon én azt olvastam, hogy az EB egyik legkiegyensúlyozottabb csoportja a miénk.
Én is azt látom, és ahogy mondtam, kicsit meglepett az optimizmus, ami a magyar közvéleményen eluralkodott, de ez is egy árulkodó jel arról, hogy hogyan gondolkozunk, mit érzünk a magyar labdarúgó válogatott iránt, mármint hogy közösségileg. Mert hogy azért Svájc tud nehéz ellenfél lenni, a skótok mindig kellemetlenek, és egy rendkívül elszánt, érzelmileg töltött csapat, egyébként nem rossz futballistákból áll, a németek pedig a házigazdák, szóval, hogy egyáltalán nem tartom könnyű csoportnak, az is igaz, amit Rossi úr mond, hogy, vagy igaznak vélem, amit Rossi úr mond, hogy azért mi versenyben vagyunk ezekkel a csapatokkal. A németek, különösen, hogy házigazdák, azért azt gondolom esélyesebbek nálunk.
Igen, ha már szóba hozta Marco Rossit, két nyilatkozat szintén nagy utat járt be a közösségi médiába. Csányi Sándor MLS elnök azt mondta, hogy cél a továbbjutást, célként kell megfogalmazni. A szövetségi kapitány inkább én úgy láttam, hogy a földön próbálja tartani a szurkolókat, álomként fogalmazott. Ugye itt lehet azért lovagolni a szavak jelentésén, mert hát célként meghatározhatunk olyat is, ami akár a jelenben még nem reális, de azért dolgozunk, hogy az legyen. Rossi nyilatkozata kicsit óvatosabb ön szerint is?
Szükségszerűen, mert ugye hát azért ő van a frontvonalban, ő tartja oda az arcát, tehát azt mondja, hogy továbbjutás egyértelmű, és ha véletlenül nem sikerül, van rá valamekkora százalék esély, akkor nyilván mindenki, hát elsősorban a média előveszi a nyilatkozatát és szétszincálja. Az MLS elnök ebből a szempontból, hogy is mondjam, kényelmesebb pozícióban van, hiszen ugye az elhíresült mondás szerint nem ő rúgja a gólokat, az MLS azt mondja, hogy ő megteremtette a feltételeket, és ez igaz a magyar labdarúgás számára. Tehát mondom, a pozíciójukból fakad az óvatosság. Egyébként, ha sztorizni lehet, akkor mondom, hogy ugye volt itt magyar vízilabdaedző, aki úgy ment ki egy olimpiára, nagyon régen volt a hallgatók zöme, szerintem akkor még nem is élt, hogy az ezüstéren már kudarc. Azt hiszem nem jutottunk, nem végeztünk a dobogón. Utána le kellett mondania. Tehát azért a magyar sportban ez a típusú félelem azért benne él, azt gondolom, kulturálisan további öröklődött, és hát Rossi úr, ahogy alkalmazkodik egyre inkább a magyar jelenhez, a magyar valósághoz, mondom, túl azon, hogy a szövetségi kapitány szükségszerűen óvatos, mondja ezeket a dolgokat. Szerintem egyébként a Rossinak van igaza, óvatosnak kell lenni.
Ha már sztorizgatás, ön szerint egyébként ez csak Magyarországra, a magyar szurkolókra, a magyar sportsajtóra jellemző, hogy győzelem esetén tényleg az egekig felmagasztaljuk a csapatot, vereség esetén meg egyfajta letargia uralkodik el. Én ezt kicsit álkérdésnek érzem, mert véleményem szerint ez azért nem csak Magyarországra jellemző, de lehet itt nagyobb mértékben akár.
Megerősítem, álkérdés, de visszaigazolom, amit én olvasok, például az elsősorban az angol sajtót olvasom, de eljutnak a nagy futball nemzetek hírei közvetve áttételesen hozzám, mindent azt látom. Sőt, azt gondolom, hogy a magyar sajtó még visszafogottabb ahhoz képest, amit például Angliába tudnak művelni egy sikerrel vagy sikertelenséggel. Szóval mi inkább a kiegyensúlyozottabb középmezőnyhöz tartozunk ebben.
Kicsit vizsgáljuk meg, hogy tényleg mi lehet azért az oka annak, hogy van egyfajta erőteljes optimizmus a magyar szurkolókban. Hát ha csak azt nézzük, hogy idén a magyar válogatott veretlen volt, 1976 óta nem történt ilyen, és hát sorozatban 3 EB-re kijutottunk, akkor ez táptalajt ad a bizakodásnak mindenképpen. Ön szerint mik voltak egyébként a legfontosabb komponensei ennek az egy évnek?
Visszanyúlnék oda, hogy a magyar válogatott egészen frenetikus eredményeket ért el nemzetek ligájában, tehát azért legyőztük a németeket, legyőztük az angolokat idegenben, és sok mindent lehet mondani, hogy nem akartak, vagy nem figyeltek oda, meg ez, meg ez, meg amaz, de azért azt lehetett látni, hogy a magyar csapat egy nagyon koncentrált, nagyon összeszedett csapat, érett csapatnak tűnik, és amit hangsúlyoznék, és talán ez az oka az optimizmusnak, vagy ha úgy tetszik a túlzott optimizmusnak, nagyon rég látunk olyan válogatottat, amelyik ennyire akart. Tehát lehet, hogy az összes többi, tehát időben korábbi években is akartak a válogatottat, de ez nem látszott. Uh-huh. Nem látszott ennyire, hogy nagyon akarnak. Szerintem érzi ez a generáció, hogy sokra hivatott, a magyar futball szintjén sokra hivatott, együtt van a csapat, van egy jó edzője, van önbizalma, van világsztárunk is most már, tehát vezéregyéniségünk, aki mögé fel lehet sorakozni, de hátul is olyan emberek vannak, akik komoly bajnokságban edződtek, tehát biztos, hogy nem fognak bekakálni, amikor a németekkel játszunk, mert akár a kapusunk, akár a hátvédünk hetente játszik német stadionokba.
Bocsánat, most, hogy közbe szakítom, ez nagyon érdekes, pont néztem, hogy a németekkel szembeni örök mérlegünk az pozitív.
Igen, hát ez történelmi távlatban van, de mondom, nézd, minden nemzetnek vannak hullámvölgyei és csúcsai. Az a típusú hosszú ideig tartó mély hullámvölgy, amiben, vagy szakadék, amiben a magyar labdarúgás volt az elmúlt évtizedekben, azért az párját ritkító, tehát olvastam olyan nyilatkozatokat, hogy tényleg ilyen sajnálattal nyilatkoztak futballvezetők, régi legendák, hogy sajnálják, hogy a magyar futball ennyire alul teljesít. Mondom, hogy mondjuk egy 5-10 évvel ezelőttről beszélünk, és ehhez képest szinte robbanásszerűen fejlődött a válogatott, és azok emlékezünk vissza, tehát volt nekünk ugye Feröer-szigetek, volt Andorra, kudarc, és ebből épültünk fel, és lett a Magyarország első számú csapata a futballválogatott. Nagyon nagy utat jártunk be.
Említette az akaratot, egy másik sikerrecept az mindenféleképpen az, amire szintén utalt Szoboszlai Dominik kapcsán, hogy minél több játékosunk szerepeljen erős csapatokban, olyan csapatokban, amelyek európai kupa küzdelmeket vívnak, viszont emellett, hogyha kicsit meg akarjuk nézni, vagy meg akarjuk vizsgálni, hogy mi az, amit belsőleg strukturálisan a magyar futball tudott hozzáadni ez a válogatott szerepléshez, akkor ön mit mondana?
2010 óta a Csányi Sándor vezetésével az üzleti életet ismerő, a termelési folyamatokat gyakorlatban, mesterfokon látó és gyakorló ember, és emberek kerültek a magyar labdarúgásba. Én ezt egy nagyon komoly és fontos tényezőnek látom. Belülről láttam azt, hogy hogyan szervezték át a szövetséget, hogyan csinálta Csányi és Vági Márton egy modern szövetség koncepcióját, megkészített, hozott be tanácsadókat, struktúrálták át az egész magyar labdarúgást. Ezt a szervezeti tényezőt nem győzöm hangsúlyozni, mert láthatatlan, és a közvélemény számára kevés, meg hát ugye nálunk ez egy klasszikus divat szídni az intézményrendszert. A másik fontos tényező az az hihetetlen mennyiségű pénz, amit elsősorban Orbán Viktor döntése kapcsán beáramlik a magyar labdarúgásba, az általában sportban és a labdarúgásba különösen. Talán összeszámolni se lehet a csatornákat, nem a pénzt, a csatornákat, amilyen ágakon áramlik a pénz a magyar labdarúgás felé. Ez az erőforrás mindenképpen kellett ahhoz, hogy egy új magyar futball épüljön fel. Uh-huh. És a harmadik tényezőtnek említem, a harmadiknak mondom, de most a sorrend talán nem annyira érdekes, az, hogy Marco Rossi személyében sikerült találni egy olyan szakembert, aki ráérzett erre a csapatra. Nem vagyok sportszakember, tehát nem tudom megmondani ennek a részleteit. Kívülről azt látom, hogy még egyszer elmondva ezt a mondatot, hogy ráérzett erre a csapatra, hiszen azért emlékezünk, hogy nagyon komoly tévedései voltak azért a szövetségnek, szövetségi kapitány szintjén. Tehát volt olyan szövetségi kapitányunk, akit egy selejtező sorozatban első meccs után leszettünk. Volt olyan, akit három barátságos meccs után, ha jól emlékszem, kirúgott a szövetség, pedig megváltóként érkezett ide. Volt olyan, aki először nagyon jó teljes teljesített, majd egy történelmi kudarca zárta a válogatott karrierjét. Szóval nagyon sokfajta próbálkozás volt, és akkor jött egy ember, egy olasz ember, aki részben tökéletesen illik ehhez a magyar válogatotthoz, mert olyan embereket hozott, akikkel úgy tűnik, hogy szakmailag tökéletes összhangban van. Másrészt az a válogatott, amit ő összerakott, kívülre azt látom, teljes mértékben bízik benne, hogy ő jó lesz. És ez egy fontos dolog, mert azért megint visszatérve azért egyre több, és a meghatározó játékosaink külföldi bajnokságban edződnek. Tehát találkoznak egy más futballkultúrával, más szakmai munkakultúrával, és korábban a hírek szerint azért voltak ebből problémák, hogy a Magyarországról visszatérő játékosok egyszerűen nem is értették, hogy mit akar a szövetségi kapitány, mert annyira blödnek tűnt a dolog, és Marco Rossi pedig azt mondja, hogy persze, ugyanazokkal az elvekkel, ugyanazokkal a gondolatokkal, ugyanabban a kultúrával van jelen a futballban, amit ők Liverpoolban, Lipcsében, nem sorolom tovább, tapasztalnak, látnak naponta. És azt mondják, hogy ha ez az ember ugyanabban a kultúrában, akkor nyilván ért hozzá, érdemes figyelni arra, amit mond, és végrehajtani azt, amit kér tőlük.
Ez nagyon érdekes. Valószínűleg nem dől el Marco Rossi személyével az az örök vita, hogy egy válogatott élére az adott nemzetből jöjjön szövetségi kapitány vagy külföldről, de minden esetre talán, amit az MLS struktúraváltása kapcsán is mondott, mert az MLS is többször egyébként nyilatkozott, hogy a cél az új Orbánok és Stylesok megtalálása, hogy rá kellett ismerni, hogy nemzetközi esedik a futball, és nem lehet csak azzal villognunk, hogy hát megvan a saját magunk magyar kultúrája, futball kultúrája, történelme, és csak a kapcsán kell építkeznünk.
Hát ez egy nagyon érzékeny téma, amit mond, mert ha ez igaz, és én ezt a mondatot tényleg nem is értem, a labdarúgó szövetség részéről ilyen szoktak meglepő dolgokat mondani.
Mármint ez az új Orbánok és új Stylesok?
Igen, mert egyébként tényleg milliárd forintot költünk a magyar utánpótlás nevelésre és akadémiai képzésre, közpénzt, tehát a maga is az én meg a hallgatók pénze is ebbe bent van, majd avval áll elő az MLS, hogy egyébként találjunk olyan embereket, akiknek a nagymamája Soroksáron született. Mert akkor ez azért az megkérdőjelező, hogy nekünk kell-e tényleg ezt a pénzt ilyen mennyiségben, vagy akkor, ha távlatosan is az a célja az labdarúgó szövetségnek is az a mondat, ez azt jelenti, hogy nem bízik a magyar utánpótlás képzésben, mert nem azt mondja, hogy akkor építsük be az akadémián most 16 éves gyerekeket, 4 év múlva 20 évesen már legyenek az új Szoboszlaik, hanem találjunk külföldön Patagóniától Vladivostokig embereket, akiket magyarnak tudunk idézőjelbe igazolni. Az egy kicsit furcsa nekem, de hát nem kell nekem mindent értenem.
És tényleg itt, hogyha ezt a nagyon sok irdatlan mennyiségű pénzt vizsgáljuk, akkor ennek az egyik égköve, akár mondjuk az a hazai atmoszféra megteremtődése, meg mondjuk akkor a Ferencváros, amelyet sikerült igazából kistafingírozni, és most már ott van folyamatosan az európai kupákban, és ugye a csatár Varga Barnabás, meg a kapus Dibusz Dénes a válogatott erőssége. Tehát igazából ebben nyilvánul meg ez a sok pénz, hogyha a pozitív oldalát akarjuk figyelni.
Igen, és a kérdés mögött meghúzódó feltételezéssel teljesen egyetértek. Tehát ha miközben azt mondjuk, hogy a külföldről hazajött játékosok, és ugye a Szoboszlai kapcsán nem győztek néhány, hogy is mondjam, a magyar politikai élettel és sporttal kritikus véleményformának hangsúlyozni, hogy Szoboszlai nem is a magyar utánpótlás nevelés terméke, ez nem igaz. Egyrészt nem igaz, mert Szoboszlai azért mégiscsak itt nevelkedett kiskorában, az MTK-nál is volt 2 tucat mérkőzése a korosztályos csapatban, innen ment Salzburgba, nem sorolom tovább, tehát innen tette meg a kezdő lépéseit. De visszafelé is igaz, tehát kellett ez a forma, kellett ez a rengeteg, kellett az, amit mi megint nem látunk, tehát a nagy közönség feltétlenül nem lát. Tehát itt vannak emberek, akik ilyen őszi, esős hajnalukban elindulnak falvakban, saját autóval, vagy most már az Egyesület által vásárolt kis busszal összeszedni a gyerekeket hajnalban, mondom, hogy elmenjenek Bozsik tornára, 10 kilométerre, 20 kilométerre, 30 kilométerre, ott eltöltsenek velük egy napot, futballoztassanak, megetessék őket, hazahozzák a gyerekeket, csak el akartam mondani ezt a hangulatot, hogy azért, hogy Magyarországon az a futball, kultúra, ami eddig nem létezett, 2010 előtt, vagy mondjuk 2015 előtt, a hirtelenjében megteremtődött. Ezek a gyerekek futballoznak, ezek közül számosan elkezdtek érdeklődni, ténylegesen nem csak futballozva, hanem nézni a futballt, berobbant Szoboszlai, most már mindenki Szoboszlait akart venni, és ha egy gyerek Szoboszlai mezt akar, akkor Karácsonyra azt fog kapni, abba fog szaladgálni, és hirtelenjében az egész családnak a Szoboszlai név mond valamit, a magyar futball elfogadottá válik, tehát nem az lesz, mint volt még évtizeddel korábban, a futball, hagyjál fiam békén, tanuljál rendesen, menj tovább, a futball, és akkor örül a gyerek, és most már örül mindenki, hiszen győz a magyar válogatott, győztesek vagyunk. Ez is egy nagyon fontos eleme, amiről beszélgetünk, hogy, és ezt a miniszterelnök egyébként nagyon jól érez rá, hogy erre a győztesnek lenni mentalitást, ezt elhozta a magyar futball válogatott, ez kézzelfogható. Tehát a népzenei kultúránk emelkedése is, hogy Splitben kitüntették a primásunkat, azt elolvasunk hírként, de nem érezzük át. De az, hogy a magyar futballválogatott legyőzi a szerbeket oda-vissza, ezt látja a televízióban. Ezt a sajtó oda-vissza hozza, ez ömlik rá, és még egyszer mondom, a saját gyereke lévén, amit megtapasztal ebbe a képzési rendszerben, hirtelenjében a családok számára az elfogadottá vált. Szóval ez egy nagyon összetett történet. Abban, hogy miért tartunk itt, meg kell értenünk, és ha megértjük azt, hogy mi történt a magyar futballválogatottal és a futball környezetével Magyarországon az elmúlt 10 évben, akkor nagyjából megértjük, hogy mi történt velünk az országgal az elmúlt 10 évben. És még egyszer ide teszem a mondat végére ugyanaz, hogy ennek a költség haszon elemzése, ez nem történt meg, a miniszterelnök költségekről nem is akar hallani, mert azt mondja, hogy a nemzeti kultúra, a nemzeti identitás az nem pénzben mérhető.
Hát igen, meg kicsit partalannak is tűnik az ezzel kapcsolatos vita folyamatosan.
Ez igaz, de előbb-utóbb valakinek majd számot kell vetnie, valószínűleg egy azután a jövő generáció majd ezt elkezdi számolgatni, és akkor erről megszületnek az elemzések.
Akkor ezt szeresszük is el ezt a témát, mert nagyon sokat lehetne róla beszélgetni, de akkor most még konkrétan menjünk vissza arra, hogy mi vár az EB-n a magyar válogatottra, vagy inkább mit várhat az MLS, és akkor kicsit szerintem földhöz ragadtabban, vagy ilyen mocskosabb pénzügyekről is nyugodtan beszélhetünk.
Hát ugye az, hogy mi várható, az a legjobban az otcokban mutatkozik meg, tehát hogy a fogadóirodák mit gondolnak erről a dologról. Azért használjuk ezt a mérőeszközt, mert a fogadóirodáknak ebbe komoly pénzük van, tehát ha rosszul lövik be az otcokat, akkor tönkre mennek, és ezt nem szeretnék. És abból azt látszik, hogy a csoportunkból Németország után minket látnak esélyesebbnek, tehát az otcaink jobbak, mint a skótoknak és a svájciaknak valamennyivel, a németeknek sokkal nagyobbak az otcaik, tehát ez azt jelenti, hogy azt várják tőlünk, hogy tovább jussunk, hogy most ezen túlmenően hova lehet még eljutni, ez az adott, tehát a mérkőzések alakulásától, a szerencsétől, a pillanatnyi döntésektől, és hát sajnos a játékvezetéstől is függ, hogy innentől kezdve hova jutunk.
És tényleg visszacsatolva ahhoz, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy pénzügyileg egy szövetségnek mit hoz egy Európa-bajnoki szereplés, itt is nagyjából ugyanaz a szisztéma, mint a Bajnokok Ligájában, hogy más a díjazása a döntetlennek, a győzelemnek, a továbbjutásnak, és itt akár komoly euró 10 milliókat lehet ugrani?
Ha 10 milliós nem is, de azért a komoly milliók jelennek meg a szövetség számláján, ugye? Több ágon is érkezik pénz. Az első ugye az, hogy a részvétel, tehát az, hogy kiharcoltuk a részvétel, az önmagában 9,5 millió eurót jelent szövetségi bevételként, és aztán a teljesítménytől függően jönnek a további pénzek, például egy döntetlen 750 ezer eurót ér egy győzelem a csoportkörben ennek a dupláját, ha a 8-at döntőben esünk ki, az újabb 2 millió, és így megyünk felfelé. Azt jelenti, hogy aki megnyeri az EB-t, és tegyük fel, mind a három csoportmeccsét megnyeri, 34 millió fog kasszálni, ez az 12 milliárd forint. Na most az a furcsaság van, hogy a Magyar Szövetségnek, ha nem is azt mondom, hogy nem számít 12 milliárd forint, de már nem rengeti meg. Tehát voltak olyan évek, amikor 12 milliárd forint szövetségi bevételről csak még álmodni sem mertünk. Mondom, ez az EB győztesnek a jutalma. Tehát ez a pénz azért most már a Magyar Szövetség számláján megjelenik, hogy ez hogy jelenik meg most, ezt talán megint, ahogy mondta, messzire vezet. Tehát azt mondjuk, de ha tovább jutunk a csoportkörből, és azt mondjuk, ahhoz legalább mondjuk van 2 győzelmünk, akkor minimum egy olyan 14-15 millió euró körül kaszálhat a szövetség, amit nyilván ennek egy részét valamilyen típusú jutalom formájában kifizeti a játékosnak, másik részét beforgatja a magyar labdarúgás fejlesztésébe. De ezen kívül van, mondom, tehát a válogatottat adó játékosok azok a magyar klubok, akik válogatottat delegálnak az Európa-bajnokságra, ők is kapnak valamilyen típusú kompenzációt. Azért mondjuk, ha Paksról bekerül két ember, aki játszik is a csapatban, az, ott már azért komolyabban látszik az az összeg, ami megjelenik. És aztán van a harmadik szála a pénzforrásoknak, amikor az Európa-bajnokság elszámolása megtörténik, az UEFA megtart valamekkora összeget arra, hogy ő is beleforgatva a haszont az európai labdarúgás fejlesztésében, részben közvetlenül azonnal jutott el pénzt a magyar futballban, és nyilván más európai futballban, részben pedig ilyen fejlesztési forrásokban képezve alapokat, amelyhez hozzáférhet a magyar futball is, visszacsoroghat a pénz. Szóval nagyon-nagyon sokfajta módon jelent meg a szövetség számára közvetlenül a pénz. És aztán utána az, hogyha a játékosok jól szerepelnek, akkor nyilván ez a saját karrierjük szempontjából sokat jelentett, ha a magyar bajnokságból megy egy játékos, és ő ugrik ki, mint sztár az EB-n, akkor a transferdíjból származó jövedelem annak a klubnak a számára is komoly bevételt jelenthet. Szóval egy ilyen EB gazdasági összefüggései és a Magyarországon landoló pénzek ilyen értelemben, amit mond, már helytálló, hogy 10 milliós nagyságrendben mérhetők.
Még egy utolsó kérdésem lenne itt az interjú végén, hogy ugye a 2024-es EB-nek Németország ad otthont, a 28-as Egyesült Királyság Írország közös rendezés, majd olasz-török közös rendezés. Emlékezhetünk, a 2020-as EB különböző több mint 10 városban volt. Az a koncepció teljesen megbukott, és most már visszatérünk az egyországos vagy a társrendezői szisztémához?
Nagyon úgy tűnik, és valamiért ezt nagyon ütötték a futballbürokraták, meg a sportbürokraták, hogy ez nem jó, nincs meg az EB feeling, és hogy ez szétesik az Európa-bajnokság. Én ezt tehát bizonyos mértékig ezt érzékeltem a dologban, mint szurkoló, hogy itt is, ott is, amatt is. Viszont más oldalról, viszont nekünk magyaroknak mekkora élmény volt már Európa-bajnokságot rendezni. Ha kis rendezőként, csak csoport, akkor is rendeztünk. Tehát itt voltak a franciák meg a portugálok tétmeccseken, tehát valódi éles tétmeccseken, tehát nem selejtező meccseken, meg nem nemzetek ligáján, hanem EB-n itt voltak. Nekem, és nyilván mindazoknak, akik ott voltak, azért ez egyfajta büszkeséget jelenthet, örömet jelentett, hogy itt voltunk. De azt is látom, hogy azért egy egységesülő Európában ez a sportturizmus tud egy élményt lenni, hát mindenki, aki ezt a műsort hallgatja, tudja, hogy vagy ő maga is a Facebookot nyomja, próbál jegyet szerezni, dumál róla, készül arra, hogy akkor Németországba megyünk, úgy osztja be a szabadságát. Tehát ennek is van egy izgalma, hogy egy országban, és akkor ez egy kulturális élmény jelenthet. Most nekem úgy tűnik, ahogy maga is felsorolta, hogy ehhez a koncepcióhoz tér vissza az UEFA.
Köszönöm szépen, hogy nyilatkozott nekünk. A Sportérték vendége Dénes Ferenc sportközgazdász volt. Tegye máskor is, minden jót, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Mint ahogy az előző beszélgetésből is kiderült, és tudva levő tény minden sportbarát számára, Magyarország tehát Németországgal, Svájccal és Skóciával fog egy csoportban szerepelni, és megindult a jegyértékesítés is, már lehet regisztrálni, és hát már nagyon sok magyar szurkoló meg is tette, hogy regisztrált az UEFA hivatalos oldalán, annak érdekében, hogy a helyszínen követhesse a magyar válogatott valamely találkozóját. Egyébként megvan a pontos menetrendje a 2024-es Európa-bajnokságnak. Június 14-én kezdődik a torna, ez egy pénteki nap, este 21 órakor Münchenben a házigazda Németország Skócia válogatottjával találkozik az A csoportban, mi is ebben a négyesben szereplünk. Június 15-én, tehát másnap szombaton lépünk pályára, lép pályára Marco Rossi együttese 15 órától Kölnben, Svájc ellen. A további menetrendet figyelve, június 19-én szerdán Németország-Magyarország mérkőzés rendeznek Stuttgartban, majd pedig a magyar válogatott a csoportkört Skócia ellen zárja, június 23-án vasárnap Stuttgartban 21 órától játszik a magyar csapat a skót válogatottal szemben. A nemzetisport.hu megvizsgálta, hogy a magyar válogatottnak milyen az örök mérlege a csoport riválisokkal szemben, és hát, ahogy az az iménti interjúból is kiderült, céloztam rá, meglepő módon a magyar csapatnak pozitív a mérlege Németország ellenében, eddig 26 mérkőzés játszott egymással a két csapat, 9 magyar győzelem, 9 döntetlen és 8 vereség sikerült ezeken a találkozókon, és hogyha a közelmúltat figyeljük, akkor is meglepően jó a mérlegünk Németországgal szemben. Az előző Európa-bajnokságon egy számunkra fájó, ám de emlékezetes összecsapáson 2-2-es döntetlent játszott a két együttes, majd a Nemzetek Ligájában a budapesti 1-1 után Szalai Ádám góljával Márko Rossi együttese 1-0-ra győzött Lipcsében, szóval a legutóbbi 3 találkozón 2 döntetlen született, és egyszer a magyar válogatott tudott győzedelmeskedni. Skócia ellen az örök mérleg alapján eddig 9 mérkőzés játszottunk egymás ellen, 4 magyar győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség jött össze, itt is tehát pozitív a mérleg. Legutóbb 2018 márciusában találkozott a két csapat, akkor a Groupama arénában 1-0-ra győzött Skócia, akkor még George Lékenc volt a szövetségi kapitány, és azóta gyakorlatilag teljesen kicserélődött a magyar válogatott kerete. Hogyha a Svájccal szembeni örök mérlegünket figyeljük, akkor itt is több mérkőzést tudott megnyerni a magyar válogatott, 46 mérkőzésen 30 győzelem, 5 döntetlen és 11 vereség jött össze. Ugye természetesen nem csak a magyar válogatott csoportja ismert a 2024-es EB-re, hanem az összes többi kvartettet is kisorsolták. A B csoport, talán mondhatjuk, hogy a halálcsoport, ugyanis itt szerepel Spanyolország, Horvátország, Olaszország és Albánia, a C jelű négyesben Szlovénia, Dánia, Szerbia és Anglia szerepel, a D csoportban egy pótselejtezőről kijutó válogatott, az AAG-ból érkező válogatott fog játszani Hollandiával, Ausztriával és Franciaországgal, az E csoportban Belgium, Szlovákia, Románia és egy pótselejtezőről kijutó válogatott, a B ágról kijutó válogatott fog szerepelni, az F csoportban pedig ott van Törökország, egy pótselejtezőről kijutó válogatott, a C ágról kijutó válogatott, valamint Portugália és Csehország. Nézzük meg, hogy még mely válogatottaknak van esélye egyébként kijutni az EB-re, itt 3 csapatról beszélünk. Az A ágon Lengyelország, Észtország mérkőzést rendeznek, illetve Wales találkozik majd Finnországgal, Ukrajnával vagy Izlanddal, a találkozók nyertesei pedig egymás között döntik el, hogy ki fog kijutni az EB-re. A B ágon Izrael játszik Ukrajnával vagy Izlanddal, emellett Bosznia-Hercegovina találkozik Finnországgal vagy Ukrajnával, a C ágon pedig tisztább a kép, ott Grúzia Luxemburggal játszik, Görögország pedig Kazasztánnal, és mindegyik ágból egy válogatott tud még majd tehát kvalifikálni a németországi EB-re, így lesz majd teljes a mezőny. Amennyiben a magyar labdarúgó válogatott reményeinknek megfelelően tovább tud jutni a csoportjából, akkor a 8-ad döntők június 29-én szombaton kezdődnek egy 18 órai találkozóval, és hát itt talán rögtön érdekeltek is lehetnénk, hiszen az A csoport második helyezettje találkozik a B csoport második helyezettjével, este 21 órától pedig az A csoport győztese a C csoport második helyezettjével játszik. Hogyha legjobb csoport harmadikként jutnánk tovább, akkor másnap, június 30-án vasárnap játszanánk, tehát tényleg ennyire még talán nem is érdemes előre tekinteni, egyébként nagyon sok olyan elemzést is, esélylatolgatást is láthattunk, hogy ha tovább jut a magyar válogatott a csoportból, akkor kik ellen játszhatna 8-ad döntőt, de én személy szerint egyébként még nem mennék ennyire előre, várjuk meg a csoportot, és hát reméljük, hogy minél jobb találkozókat fog vívni az együttes majd Németországban, tehát kezdés június 15-én szombaton Svájc ellen.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
A mai sportértéket pedig kosárlabdával zárjuk le. Méghozzá azzal a témával, hogy az észak-amerikai profi kosárlabda ligának nagy marketing fogás az in-season tournament. A rádiónak nyilatkozó NBA szakértő elmondta, az új kupa környékén nagyon nagy a felhajtás, még a parkettát is a megszokottól eltérő színűre festik.
de a torna sikerességét csak hosszabb időintervallumban lehet majd értékelni. Zsivera Gábor hozzátette, a játékosok komolyan veszik ezt a szezon közben zajló kupát, hiszen az eredmények beleszámítanak a bajnokság alapszakaszának pontversenyébe, de előfordulhat, hogy ezeken a találkozókon a csapatok pihentetik a sztárjátékosaikat. A riporter Berla Attila.
Lassan a vége felé közeledik az NBA in-season turnamentje, de mit lehet tudni valójában erről a tornáról?
Hát leginkább azt, hogy nagyjából inkább most kezdődik el, mint hogy most érne véget, hiszen eddig csupán csoportmérkőzések mentek, amik ugyanúgy beleszámítottak az alapszakasz eredménybe, csak kinevezték őket in-season tournament csoportmérkőzéseknek. Hát ugye minden csapat, tehát mind a 30 az alapszakaszban résztvevő együttes automatikusan nevezett. Kicsit hasonló ez, mint amikor például Magyarországon is lebonyolítják a szezonközi kupát. Itthon nálunk ugye ez úgy néz ki, hogy az alapszakasz első felének összes mérkőzése beleszámít, és utána kialakul a tabella, és ugye Magyarországon a legjobb 8 az bejut, és utána van egy negyed döntőkör, majd utána egy négyes döntő. Nagyon hasonló ez jelenleg az NBA-ben, abból a szempontból, hogy ott a főcsoporton belül 3-3 csoportra osztották a csapatokat, mindenki játszott egyszer mindenkivel, és a 3-3 csoportot megnyerő összesen 6 csapat bejutott egyeneságon a legjobb 8 közé, illetve a legjobb keleti és a legjobb nyugati csoport második is bejutott. Ez abból a szempontból okozott érdekességeket, hogy itt emiatt a pontkülönbség számított vagy számíthatott, így ami az NBA kosárlabda és az európai kosárlabda között azért óriási nagy különbség, hogy általában egy végjáték, hogyha már eldőlt, akkor például lepattogtatják a csapatok a labdát, és nincsen már aktív játék. Itt a különbségre is kellett figyelni, nem csak arra, hogy győzelem-vereség születik, úgyhogy ebből alakultak és keverettek érdekes és emlékezetes szituációk, ellentmondásos nyilatkozatok és kisebb-nagyobb sértődések. Igazából így alakult ki a legjobb 8 mezőnye, itt vagyunk most, és tényleg ami azért az egésznek megadja a tornament, pontosabban a kupa jellegét, az lesz, hogy innentől kezdve egyenes kieséses mérkőzések jönnek. Itt a maradék 8 csapatnál annyi történik, hogy főcsoportonként az erősebb kiemelt, tehát az itt jobban végző csapat játszik majd hazai pályán egy darab mérkőzést, ami ugyanúgy beleszámít az alapszakaszba, de a győztes az ugye tovább megy a négyes döntőbe, a négyes döntő pedig már tényleg megadja a savaborsát ennek az in-season tournamentnek, és szerintem az lesz majd az igazán különleges, hogy ott lesz majd ugye egy Final Four két elődöntővel, illetve egy döntővel. A döntő az már egy olyan mérkőzés, ami egyébként bele sem számít az alapszakaszba, tehát az a plusz egy mérkőzés, az a két csapat, aki addig eljut, az 83 meccset fog játszani az alapszakaszba, bár ez ugye nem fog bele számítani, és ami az extra, hogy van egy szerintem picike, de azért szemmel látható pénzdíjazás is, ugyanis a győztes csapatnak minden tagja, beleértve az edzőt is, kap 500 000 dollárnyi bónuszt, nevezzük ezt így, de akik a négybe eljutnak, azok szintén kapnak már ennél kisebb díjazást.
Ezt a tornát egyébként már a tévészerződések újra tárgyalása miatt találták ki, van köze ehhez?
Biztos, hogy van köze, és van megfelelő körítés is, hiszen ugye az összes ilyen mérkőzésen külön pályafestést, illetve a hazai csapat az úgynevezett City Edition mezét hordta, tehát hogy a hype ilyen tekintetben is megvan és megvolt hozzá, illetve hát itt Magyarországon is érzékeljük ezt, hiszen a közvetítési okat birtokló Sport TV-nél az in-season tournament összes egyenes kieséses mérkőzése pluszban közvetítésre kerül, illetve a szokásos mérkőzéseken felül is mindig volt az in-season tournament adott játéknapjáról közvetítés, tehát hogy ez mindenképpen érinti a tévés díleket, bár ugye amikor itt tévés dílekről beszélünk az NBA-ben, ami még mindig meghatározó, akkor az egy érdekes téma, hogy ugye volt egy érdekes összehasonlítás az NFL-lel, hogy például ennek a bajnokságnak a követői, mármint az NBA követői, azok sokkal jobban jelen vannak különböző social media platformokon, és lehet, hogy mondjuk kisebb tévés nézettségeket produkál relatíve az NBA mostanában, de ezeken a platformokon meg lényegesen jobban jelen van, így ez a fajta marketing értéke az NBA-nek a tévés szerződésekhez képest is, vagy azon túl is előremutat, és azért nyilván a világ abba az irányba megy, hogy a mérkőzéseket nem csak tévén, hanem különböző stream szolgáltatókon, vagy azok által is lehet ugye követni, illetve egyéb tartalom formájában is lehet fogyasztani, úgyhogy az NBA ebből a szempontból szerintem nagyon progresszív.
Milyen ennek a kupának egyébként a megítélése? A nézők szeretik ezt, hogy a bajnokságon belül van még úgymond egy kupa is?
Maradjunk annyiban, hogy az újdonság varázsa miatt erre a válasz jelenleg egyértelműen igen. Én várnék egy 2-3 évet azzal, hogy ez tényleg abból a szempontból meg lehessen ítélni, hogy ennek a kupának milyen respektje lesz, akár a játékosok, akár a nézők felé, hiszen azért Európában is is azt mondhatjuk kosárlabdában, hogy ezek a hagyományos kupasorozatok ugye már kihaltak, ahol a első osztályú, a másodosztályú, a harmadosztályúval is játszik egy-egy mérkőzést. Tehát megvan ennek ilyen szempontból, megvolt ennek ilyen szempontból a varázsa. Azt gondolom, hogy sajnos már Európában is a kupának a jellege, meg az, hogy az ugye hova kvalifikál, mit nyer az ember ezzel, teljesen megváltozott. Tehát ez inkább ennek egy ilyen hagyományőrző értéke van az NBA-n kívül, az NBA-ben pedig pont ugye egy új hagyománynak a megteremtését szeretnék ezzel elérni. Én személy szerint nem érzem ennek a szükségességét. Nyilvánvalóan az első számú motiváció az az volt ennek kapcsán, hogy az az alapszakasz, amely sokak szerint, bár én mondom személy szerint ezzel nem értek egyet, unalmasabbá vált, vagy jelentéktelenebbé vált, mint az előző években, legyenek olyan kiemelt vagy plusz mérkőzések, amik adnak egy plusz hype-ot úgymond ennek az egész dolognak. Ez volt a célja, ezt a célt szerintem elérte, ezt már most látjuk, de még egyszer mondom, hogy igazán most kezdődik az in-season tournament, hiszen innentől jönnek tényleg az egyenes kieséses mérkőzések, illetve itt lesz majd egy olyan Final Four, ami egy semleges helyszínen, Las Vegasban lesz majd, úgyhogy szerintem ez lesz majd az igazi plusz, és ez alapján tudjuk majd igazán megítélni még az első in-season tornát is. Eddig inkább a körítés az, ami ebből a szempontból számított.
Az elmúlt percekben Zsivera Gábor NBA szakértőt hallották, és ennyi fért a mai Sportértékbe. Köszönöm szépen, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc, további szép napot kívánok, viszont hallásra!